És én Máté 19. fejezetéből az első 12 verset olvasom, ami így szól. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta a Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsájtani a feleségét? Ő pedig így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Erre azt mondták neki. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznoság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férj helyzete a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni. Ő azonban így válaszolt nekik. Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akinek megadatott. Mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná, és vannak a házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyeknek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Azért izgalmas ez a szakasz, még mielőtt tovább lépek, mert itt nem csak a házasságról van szó, hanem itt el vannak rejtve olyan szakaszok is, vagy mondatok is ebben a Jézusi, nem elrejtve, tehát benne vannak olyan részek is ebben a Jézusi mondani valóban, amiben például a katolikus egyház a cölibátus forrásait véli felfedezni. Ez aki az Isten mennyeknek országáért magát tette alkalmatlanná a házasságra. Na most, ha majd alászállunk egy picit a mondat mélyére, olyan mondatok mélyére, akkor kiderül, hogy nem egészen erről van szó. De hogy mi ez az egész helyzet? Ugye az egész szituáció valójában egy ilyen szokásos farizeusi kísértésből fakad, úgymond. Tehát, hogy a farizeusok Jézus szeretnék valami zsák utcába behozni, és jön a kérdés, hogy hogyan lehet elválni, vagy hogyan nem lehet elválni a feleségtől. A zsidó szokásjog szerint a válást a férfi kezdeményezhette, ebben egyébként valóban vannak mózesi passzusok, a nő viszont nem kezdeményezhetett válást, ezt azért fontos aláhúzni, hogy lássuk, hogy azért ez egy elég erőteljesen patriarchális társadalom, amiben nem biztos, hogy olyan értelemben beszélhetünk két egyenlő félről, amilyen értelemben egyébként majd Jézus fog beszélni két egyenlő félről. És valójában azért ezt a kérdést teszik fel a farizeusok, mert hogy szeretnék egy kicsit azt, hogy Jézus az erkölcsi tanításokban valahogy állást foglaljon, és hogyha lehet, akkor szigorú állást foglaljon, mert akkor az kijátszható Jézussal szemben, ugyanis a kornak van két nagy írásmagyarázati iskolája. Az egyik a Hillél rabbiról kapta a nevét, a másik meg Számjá vagy Sámjá rabbiról. Ez mindig kérdés, hogy hogyan punktálják pontosan. És az egyikről azt kell tudni, hogy egy ilyen nagyon tóra alapú erkölcsant hirdetett, ami sok esetben szigorúbb volt. Sok esetben rugalmasabb volt és elfogadóbb volt, mint a kortárs meghatározó gondolkodások, és vele szemben pedig ott állt egy nagyon, nagyon szigorú tóra szerinti, szó szerinti értelmezés a Sámjá rabbi oldaláról, és ez volt a két nagy rabbi, aki valójában a Jézus korabeli zsidó erkölcsi gondolkodást meghatározta. És valójában, hogyha Jézus állást foglal, akkor ugye valamelyik oldalra csapódni fog, ami azért nagyon jó, Mert hogy innentől kezdve ez egy pártoskodási helyzet, tehát hogyha az egyik oldalra csapódik, akkor azért lehet bántani, mert hogy nagyon liberális és nagyon könnyedén kezeli az erkölcsöt, hogyha a másik oldalra csapódik, akkor meg egyből rá lehet fogni, hogy há, mert ez is azt mondta, hogy aztán nézzétek meg a tanítványait, akik meg sok esetben bűnösökkel együtt étkeznek, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon, azt mondhatnánk, hogy ez valójában egy politikai támadás Jézus ellen, amire ő viszont nagyon komoly teológiai és erkölcstani választ mond, mert hogy valójában nem kitér a kérdés megválaszolása elől, hanem azzal, hogy visszakérdez, azzal valójában már rávezeti a hallgatóságát, meg a kérdés feltevését, a feltevőit arra, hogy honnan is kellene ezt az egész kérdést, ami a házasság levezetné. És ugye visszakérdez, hogy nem olvastátok-e, hogy kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. És ez azért nagyon fontos, mert egy patriarchális társadalomban ezt olyan sokat nem idézgették egyébként a zsidó írástudók, ezt a férfivá és nővé teremtést. Mert hogy a férfivá és nővé teremtésnek van egy olyan oldala, ami valójában arról szól, hogy a férfi és a nő teremtéséből fakadólag egyenlő. Sőt, valójában, mivel úgy hangzik a mondat eredetileg, hogy megteremtette Isten a maga képmására az embert, férfivá és nővé teremtette őket, ezért valójában ez a mondat ez azt is jelenti, hogy a férfi és a nő együtt az Isten képmása. Tehát a férj és a feleség, az apa és az anya, a nagyszülők, azok együtt képviselik az Isten képmását a gyerekek irányába, vagy a leszármazottak irányába. És egyébként, amikor itt arról gondolkodunk, hogy női principium, meg férfi principium, meg mi az isteni principium, akkor egyébként érdemes végigvenni azt, hogy ha nagyon az Ószövetségbe belemászok, akkor az derül ki, hogy az Istennek vannak női és férfi principiumja is, mert a gondoskodás például, hogyha az Isten gondoskodását olvassuk, az mindig nőnemű igékkel van leközölve a héberben. Ugyanakkor nyilván családfőként is lehet rátekinteni, mert hogy atya. És akkor ebből nem egy ilyen gender lobby kerekedik ki, mint amit szeretnének sokan belelátni, hanem az jön ki belőle, hogy az Isten valójában a férfit és a nőt okkal teremti két külön nembe, de egymás mellé helyezve, mert a nemi szerepeket, hogyha betöltik, férfiként és nőként, akkor együtt tudnak egyébként egymással közösséget vállalva eljutni arra az egységre, amiben az Isten képmását tudják képviselni a családjuk irányába. Na most ez nyilván szembe megy azzal a házassági szokásjoggal, ami ott kezdődik, hogy az asszonynak gyakorlatilag beleszólása nincs abba, hogy kihez megy feleségül, mert a családfők egymás között üzletelik azt le, hogy akkor ki kivel, hogyan, hány tevéért és bárányért és a többiért, és akkor mi lesz a mátkapénz. Mert hogy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy itt mindenki egyenlő. És az egyébként még visszatérve a kérdésre, azért nagyon izgalmas, hogy azért a farizeusok nem egyszerűen belekérdeznek a válás teológiájába, hanem ilyen kedvesen teszik fel a kérdést, és szabad-e bármilyen okból elbocsájtani a feleséget. A görög ez inkább egy ilyen valamelyként fordítható le, tehát azért azt gondolom, hogy a magyarban ez a bármely ok, ez egy picit tágabb, mert hogy szőke a feleségem, elválok tőle, tehát hogy ez a nagyjából a valamely, az azért egy kicsit konkrétabb. Nem tudom, hogy a fordítók miért ezt a verzióját választották, a fordításnak biztos meg volt a maguk oka, próbáltam utána olvasni, de senki nem tért ki rá, valószínűleg csak az én csőrömet böki, és mindenki más tökéletesen el tudja fogadni mindkét fordítást, de hogy itt az a kérdés, hogy valójában nem a mózesi tradícióba kérdeznek bele, ami egyébként szabályozza a válást, hanem arra kíváncsiak, hogy van-e olyan indok, ami miatt. És ez visszavezethető erre a politikai szándékra, hogy Jézus valahova el lehessen csatolni, jobbra vagy balra. És ugye, hogy itt jön az, hogy Jézus válasza nem egy klisé válasz, nem egy szabvány válasz, nem egy rabbi iskolába bekategorizálható válasz, hanem egész egyszerűen visszanyúl a teremtéshez. És ő előhozza azt, hogy valójában a házasság, mint olyan, az ember számára egy életrend. Tehát erre lettünk teremtve, férfiként és nőként, a házastársak egy testé lesznek, és ebben nagyon sok minden van ebben az egy testé kifejezésben egyébként benne. Mert ebben benne van az, amiről ritkán beszélünk, hogy ebben benne van maga a szexualitás, ami a házasságnak már csak az utódnemzés okán sem egy elengedhető része, de benne van az, hogy ezzel adott esetben a kötődést meg a szeretetet is ki lehet fejezni, és benne van az egy testébe lesznek benne az is, hogy innentől kezdve valójában ők elválaszthatatlanok egymástól. És nem pusztán a szexualitás okán, hanem azért, mert hogyha a házasság életrendjét felvállalták, akkor ezt egy életre vállaljuk fel. Ugyanis a házasság az valójában egy hitvalláson alapszik, mégpedig az, hogy a Teremtő Istenhez tartozik a házaspár, és a Teremtő Isten előtt erősítik meg a házastársi esküjüket. A jegyes oktatásokon el szoktam mondani, meg mikor tanuljuk a 10 parancsolatot az iskolában, meg a gyerekekkel hittanon ott is el szoktam mondani, hogy valójában a ne paráználkodj, az a hűtlenséggel kapcsolatos, ne legyek hűtlen a másikhoz, és nem csak szexuális értelemben ne legyek hűtlen, mert az érzelmi hűtlenség az ugyanakkor a problémát tud jelenteni, meg a mentális hűtlenség. És hogy valójában, amikor a paráznaság szóba kerül a Bibliában, ott elsődlegesen a hűség az, ami védelem alá kerül. Hogy a hűség ne legyen kikezdhető. Tehát valójában, amikor itt a paráznaságban rettentően sok szexuális bűnt belesorolunk, egyébként részben a középkornak a félreértés, azt gondolom, hogy félreértései okán, mert ott kicsit a platóni filozófia hatására felértékelődik a lelki élet a középkor elején, és háttérbe szorul a testi valóság, sőt egész egyszerűen eljutunk arra a szintre, hogy egy idő után szerzetesek szöges öveket hordanak, amivel bögdösik saját magukat, mert hogy a test az bűnös, az elvetendő, és akkor ezzel kapcsolatosan kérdéseket sem lehetett megfogalmazni a középkorban. Most egyébként a ló másik oldalán vagyunk, zárója bejegyzem meg, tehát hogy most a test a minden, és nem foglalkozunk a lélekkel. De hogy eredetleg a biblikus emberkép az nem ennyire végletes, a biblikus emberképben benne van a lélek, benne van a test, benne van a szellem, és valójában itt a kérdés a hűtlenség a paráznaságnál. És a paráznaságnál nem ott kezdődik a hűtlenség, hogy akkor megcsaltam a páromat, hanem valójában ott kezdődik a hűtlenség, amikor a kapcsolatból kifele tendálok, és nem akarom a kapcsolatot megmenteni. Nem akarom a kapcsolatot átgondolni, nem akarom a kapcsolatot valahogy helyes mederbe vinni, vagy visszaterelni, mert az, hogy az ember hol távolodik, hol pedig közelebb van a párjához, az egyébként egy pszichésen normális történet. Az a nem normális, amikor a távolodásra azt mondom, hogy hát jó van, akkor ennyi volt, és akkor ahogy vehetek új telefont meg, nem tudom, akkor úgy elkezdem lecserélni a másikat, és akkor ennek már csak egy sokadik lépcsőfoka egyébként az, hogy esetleg valaki más ágyában köt ki. És éppen ezért itt Jézus is alapvetően a házassági életrendnek a hitvallását veszi elő. Ja, és igen, amiért elkezdtem ezt mondani. Amikor a ne paráználkodjat megszegi az ember, akkor ott egyébként nem csak a házastársával szemben lesz hűtlen, hanem az Istennel szemben is, akit kért, hogy erősítse meg a házasságát. És hogy itt alapvetően nem csak arról van szó, hogy egy valaki ellen követek el valami becsületsértést, vagy olyat, ami a bizalmat megtépázza, vagy megtépázhatja, hanem hogy az Isten bizalmával visszaélek, aki meg abban a házasságban engem próbálna egyben tartani. És akkor itt félreértés ne essék, én azt gondolom, hogy még mielőtt itt elkezdenénk nagyon áttesni a ló túloldalára, itt Jézus egyetlen egy gondolattal nem veszi le az elváltakról automatikusan a keresztvizet, úgyhogy mi se tegyük, csak elkezdi a házasság életrendjét védeni hitvallási alapon és teremtettségi alapon. Mert hogy a házasság az Isten akarata, És itt, amikor arra gondolunk, hogy Isten akarata, akkor itt persze lehet most jogászkodni azon, hogy mi mit tekintünk házasságnak. A magyar polgárjog is definiálja, hogy anyakönyv előtt megköttetett, előre bejelentett, tanuk által hitelesített, töttörő, és akkor onnan jön létre jogilag a házasság. Én ennek a hátterét pontosan nem tudom, mert egyébként nem vagyok ügyvéd, annyira nem is érdekel. Meg lehet itt filozofálgatni, hogy akkor hol kezdődik a házasság, de hogy egész egyszerűen a Jézusi mondat az odafut ki, hogy ne akarjuk a házasságnak az életrendjét, amit az Isten elrendelt, jó akaratból, a férfi és a nő érdekében azt ilyen jogászkodással felpuhítani, vagy filozófiával felpuhítani. Mert az egyik legnagyobb ideológiai probléma ezzel kapcsolatban, és azért hozom ide ezt a jogászkodást, hogy ugye nálunk még ez hál' Istennek nem jött elő, mert a jelenlegi politikai diszkurzióba talán nem fér annyira bele, meg talán itt még vannak olyan politikai érdekek is, amik ezt negálják, de hogy alapvetően tőlünk nyugatra nagyon komoly problémát okoz az egyneműek házassága, meg egyáltalán az a kérdés is felmerül, hogy a házasság az szűkíthető két emberre. Tehát a poligámiának a kérdése, az kezd visszajönni, és a nyugati egyházak ezzel rettenetesen örlődnek, a nyugati jog is rettenetesen örlődik egyébként ezzel a kérdéssel, és közben úgy néz ki, hogy van mögötte egy rettenetesen erőteljes lobby. Ami azt gondolom, hogy nagyon komoly erkölcsi dilemmákat fog nem most, vagy 20 év múlva felvetni. Amikor majd az első generáció felnő egy olyan társadalomban, ahol mondjuk nem az van, hogy apa meg anya, hanem hogy két apám van egy anyával. Vagy fordítva, van három anyám és egy apám. Tehát itt már az a szomorú ebben az egészben, hogy ez már nem csak egy szexuális kisebbségi kérdés, amiről még lehetne egyházi berkeken belül vitatkozni, hanem ez egész egyszerűen megtámadja azt az emberképet, amit a Biblia lefektet azzal, hogy azt mondjuk, hogy a saját képmására férfivá és nővé, ha tetszik, ha nem, ez a kettő van. És ez a kettő együtt a házasságban az Isten képmása. És nem egyébként valami tetszőleges számrendszer alapján válogatunk magunknak párokat, és ilyen szempontból egyébként az a szomorú, bár ezt valószínűleg a Jézust hallgató kortárs zsidók nem vették észre, hogy valójában itt Jézus egy picit Ábrahámot, meg Mózest, meg az összes patriarchát megekézi. Tehát, hogy valójában ott az Izmael történet sem fér bele. Hogy ott valójában az a két felesége van Jákobnak történet, sem feltétlenül az Isten szerinti gondolat. Hanem ott azért ott vannak felmenők, és egyébként, vagy bökkenők is, hogyha kicsit visszagondolunk a szövegre, vissza is léptetek, hogy Mózes a ti nyakasságok, vagy hogyan fogalmazott pontosan? Mindjárt megnézem, hogy Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok a feleségeteket. Tehát, hogy valójában a válás egy olyan földi intézmény, amire az Isten kb. Úgy, mint annak idején Saulnál a királyság kapcsán rábólint, hogy na jó, akkor legyen. Ugye ott is baromira akarnak a zsidók egy királyt, mert rettenetesen zavarja őket, hogy nekik az Isten az uruk. És akkor azt mondja az Isten, miután nagyon nyakaskodnak érte, azt mondja az egyébként kardoskodó Sámuelnek, hogy akkor jó, kent fel Sault királyá. De hogy így kvázi így rábólint a királyság intézményére, hogy ha annyira akarjátok, akkor legyen. Ha ennyire nem jó nektek az az életrend, amiben én teremtettelek benneteket, mert képtelenek vagytok a problémáitokat egymással normálisan megbeszélni, a házasságotokat hűséggel megélni, akkor keretek között legyen lehetőség a válásra. De hogy ez nem az Isten evangéliuma, ez maximum csak Mózes törvénye. És hogy itt Jézus egész egyszerűen újra élénkíti igazából az isteni akaratot, és itt kivatkozik arra, hogy azért különbséget kellene tenni az isteni akarat, meg a mózesi törvény értelmezés között, ezt most nem írtam oda, mert hogy az az izgalmas egyébként, hogyha elolvassuk a Levitikuszt, tehát a Mózes harmadik könyvét, meg mondjuk utána még a negyediket, ahol sok törvény le van írva a tiszparancsolat után. Hogy az nem biztos, hogy olvasásra egyből elválik, de valójában már az is nagyon sok esetben a tiszparancsolat értelmezése. És ott nem minden egyes mózesi törvényről lehet azt mondani, ex katedra, hogy ez egyébként az Isten tolba mondása, és Mózes csak leírta. Mondok egy példát, nem tudom, hogy itt hányan vagyunk férfiak, akik minden hónapban eltüzeljük azt a sámlit, amin a feleségünk akkor ült, amikor neki olyan jellegű problémái voltak. Szerintem viszonylag kevés sámlit égettünk el az utóbbi 10 évben, pedig a mózesi törvények erről rendelkeznek. A hölgyeknek is mondok egy ilyen irányú törvényt, nem tudom, hogy hány galambot áldoztak feletek, kedves hölgytestvérek. Tisztulásuk áldozataképpen, mert hogy itt azért érdemes látni azt, hogy valójában az a 610x törvény, ami kibomlik a mózesi törvényekben a 10 parancsolatból, az nem mind az Isten törvénye, az olyan értelmezései a 10 igének, meg a 10 parancsolatnak, amire úgymond az Isten rábólint, mert kellenek valamilyen keretek, és akkor ezek olyan nagyjából elfogadhatóak az ember számára, de ez az, amit Jézus így foglal össze, hogy szívetek keménysége miatt. De a 10 parancsolat egy végtelenül komplexen értelmezendő 10 ige, ami egész egyszerűen nem lehet csak szó szerinti síkra leszűkíteni, és nemes egyszerűséggel egyébként képtelenség hozzá tilalomfákat, meg jó tanácsokat összeállítani, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem fér bele. Mert hogy a 10 parancsolatot alapvetően lelkiekben kell minden egyes élethelyzetben végigörleni magunkban. És itt jön elő a szívetek keménysége, hogyha ez nem megy, ez a lelki munka nem megy, ettől féltek, ettől megrettentek, ennek hátat fordítotok, inkább képmutatóan imaszíjat lengettek, mint hogy tiszta szívből imádkoznátok, akkor legalább szamárvezetőnek itt van ez a 613 törvény. De hogy itt Jézus nagyon masszívan megkülönbözteti a Mózesnek adott törvényt, meg a mózesi törvényt, és nagyon erőteljesen ráhívja a figyelmet arra, hogy a mózesi törvény az nem biztos, hogy az Isten törvénye. És érdemes nem is aképpen kezelni. Félreértés ne essék, nem törli el, nem mondja azt, hogy akkor dobjuk ki a kukába, csak egész egyszerűen felhívja a szintkülönbségre a figyelmet, hogy 2 kőtáblával jött le Mózes a hegyről, testvérek, nem 613 parancsolattal. És az összes többi, az ennek az értelmezése. Részben jó, meg részben rendben van. De egy csomó olyan területre nem tér ki, amire egyébként meg lelkiismeret alapján az az eredeti 10 kitér, hogyha az ember a hétköznapi kapcsolatait átírja, vagy átgondolja. És éppen ezért nagyon fontos azt gondolom, hogy Jézusnál aláhúzni azt, és ez szerintem egy nagyon keresztény gondolat, vagy úgy érdemes keresztény emberként ezt a gondolatot elmélyíteni, hogy Jézus nem válás ellenes, hanem házasságpárti. Mert hogy nem arról van szó, hogy az elváltak, azok nem mennek be a mennyeknek országába, nem arról van szó, hogy aki elválik a feleségétől, férjétől, az pokolra jut, hanem nemes egyszerűséggel Jézus azt az életrendet próbálja nagyon erőteljesen védeni, amiből sokszor a saját bűneink miatt, vagy a másik ember bűnei miatt, de kiszakadunk. És ezért mondom, hogy nem válás ellenes, hanem házasságpárti. Mert vannak olyan kapcsolatok, amik egész egyszerűen nem alkalmasak arra, hogy azok azt az életrendet, amiről Jézus beszél, azt betöltsék. És hogyha ilyen kapcsolatban benne van az ember, akkor nem kizárt egyébként, hogy az a megoldás, hogy válás, és az a válás nem lesz az Isten akarata ellen. Jó. Viszont itt, amikor, azt még hadd tegyem még ehhez hozzá, hogy amikor itt arról van szó, hogy aki úgy válik el, hogy újraházasodjon, itt egy picit ugye a Heródes történet Keresztelő János lefejezése is benne van, vagy bele lehet olvasni a történetek közé, hogy amikor azért válnak el férfiak Jézus korában, hogy újraházasodhassanak okkal, az paráznaság, tehát az házasságtörés. És ennek azt gondolom, hogy azért a 21. századra is van egy áthallása, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok párkapcsolat ott bukik el, hogy rájövünk, hogy baj van, és lusták vagyunk megmenteni. És közben mondjuk már valahol jön egy harmadik fél a történetbe bele. És az megint az Isten akarata ellen van. Tehát, hogy nyilván mondom, vannak olyan kapcsolatok, amik nem menthetőek, és nem biztos, hogy azt az életrendet, amiről Jézus itt beszél, be tudják eredendően tölteni, de hogy amikor az a szándék fogalmazódik meg, hogy na jó, akkor elválok, mert ma úgyis van egy másik, akkor az egyébként az nem válás, az házasságtörés. És erre a helyzetre referál egy kicsit a tanítványoknak a kérdése. Itt Máté szerintem olyan ügyesen bújtatja el a tanítványokba a kérdező rossz fiút, mert hogy az első megállapítása a tanítványoknak, hogy ha a férj helyzete ilyen a feleséggel, akkor nem is érdemes megházasodni. Tehát, hogyha nem csinálok azt, amit akarok, meg nem válhatok el tőle úgy, ahogy törvényekben le van fektetve, még az sincs meg, hogy úgy elválhassak tőle, ahogy, hát akkor nem is éri megházasodni. És erre megint jön egy nagyon erőteljes Jézusi válasz, mert hogy mi az alapkiindulási pont? Az, hogy ez a valamely ok, így valahogy relativizáljuk, hogy mi az, ami feljogosít arra, hogy elváljak attól, akivel együtt élek, meg akivel házasságban vagyok, és akkor itt a Jézusi válasz az valójában az, hogy nincs relativizálás. És ez nyilván rettenetesen rémisztő a saját függetlenségüket védő férfiak számára. Zárójelben jegyzem meg, hogy szerintem a hölgyek is védenék a saját függetlenségüket, csak ez még mindig egy patriarchális társadalom. Tehát, hogy itt kicserélhetjük fejben a nemeket nyugodtan. Tehát, hogy itt jön szembe a tanítványokkal az a tény, hogyha akkor én megfogadom az eskümet, megfogadom a hűséget az Isten előtt, akkor itt nincs kecmec. Tehát akkor erre tényleg egy életet kell rárakni, és innentől kezdve ez nem egy olyan döntés, ami bármikor visszacsinálható. Kicsit megvédeném őket, mármint hogy ezeket a függetlenségüket védő férfiakat, mert hogy azért ebben a kérdésben az is benne van, hogy na jó, de az apám döntött el, hogy ki lesz a feleségem. Tehát nem én. Mert hogy a családfők alkusznak meg egymással. De mi van, ha rosszul dönt? Mi van, ha nem működik? És akkor nekem legalább lenne valami kis játéktér, amin belül ki lehetne ugrani ebből a kapcsolatból, és akkor Jézus itt most azt mondja, hogy nem. De Jézus egyébként nem a patriarchák által eldöntött házasságokról beszél. Tehát ez nagyon fontos, hogy valójában ő itt ezt a házassági szövetségkötést, ami kicsit ilyen társadalmi kérdés is volt, ezt az eredeti Isten tenyerén való értelmezéshez akarja visszavinni, és erre mondja azt a tanítványainak, hogy ebben viszont nincs kecmec. Tehát, hogyha te elindultál a házasság irányába, és benne vagy, és letetted az esküdet, akkor nincs belőle kikacsingálás. Vagy bűnbánattal van belőle kikacsingálás. Mert még ha elő is fordul, akkor is utána minden erőddel legyél azon, hogy rendezd a helyzetet. És az egyrészt azt gondolom, hogy idézőjelbe tettem, hogy Jézus az első feminista, de valójában Jézus az első feminista, mert hogy itt rettenetesen erőteljesen beszél a nemek egyenjogúságáról, és én itt a feminizmust még az eredeti értelmében használom, nem a maiban. Jó? Tehát, hogy azért ezt itt tegyük tisztába, hogy a feminizmus eredetleg a női egyenjogúsági mozgalom, és nem a mindenféle kisebbségnek a túljogosítása a többséggel szemben, mert ma már ezt jelenti a feminizmus. Ebben az értelemben Jézus feminista, az utóbbi értelemben nem feminista. Mert hogy egész egyszerűen a válás gyakorlatának a negálásával, vagy hát az intézményesítésének a negálásával, valójában a nőket is egyenrangú félként kezeli a házasságon belül, mert ez az eredeti teremtettségi életrendünk. És ő ezt kívánja visszaállítani. A másik pedig, hogy igen, azt mondtam, hogy ez a relativizáció történet a tanítványok részéről, hogy jobb lenne akkor házasság nélkül élni, de akkor itt kanyarodjunk rá, hogy miről beszél itt Jézus, amikor arról beszél, hogy nem mindenki alkalmas a házasságra. Mert hogy ebben nagyon sokan látják bele a cölibátusnak az alapjait, és hát ha ebben valóban a cölibátus alapjai vannak benn, akkor jelentem alásan Pál apostol eretnek. Amit ugye továbbra sem mondunk ki. Tehát akkor valaki téved. Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akiknek megadatott. Ez egy nagyon fontos Jézus részéről, ez a mondat. Tehát akinek az Isten világítja meg az elméjét, hogy értse ezeket az összefüggéseket, azok tudják ezt a beszédet befogadni. Azok a farizeusok, akik rákérdeznek, azok több mint valószínű, hogy azért nem tudnak ezzel az egésszel mit kezdeni, mert van egy saját házasság értelmezésük, a saját törvénygyakorlatuk alapján, ami már annyira távol van az eredeti teremtettségi életrendtől, hogy nem tud azzal a helyzettel mit kezdeni. Ez a mondat egyébként azt gondolom, hogy nem csak erre az erkölcsi dilemmára igaz, ez nagyjából bármilyen kérdésben igaz az Isten hittel kapcsolatban, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon sok esetben ott akadnak el az Isten kérdések az emberekben, hogy földi viszonyok alapján próbáljuk az Istent értelmezni, és akkor itt most szembe jön velünk az Isten értelmezése a földi viszonyokkal szemben. És hogy a kettő két különböző irány, és nem tudunk vele mit kezdeni. Nekem van egy fogalmam a házasságról, jogilag, meg filozófiailag, meg stb. Erre van egy tök jó joviális jogrendszer, és akkor ezzel szemben meg azt mondja az Isten, hogy ez az a teremtettségi akarat, amiben engem eredetileg szánt. Csak akkor tudok ezzel az egész történettel mit kezdeni, hogyha nem a jovialitás felől nézem az Istent, hanem az Isten felől nézem az életemet. Aki ezt a beszédet, akinek megadatott, tehát akinek az Isten megvilágítja az értelmét. És az azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok kérdésben fontos, hogy világítsa meg az Isten a mi értelmünket, mert sok-sok igéjét azért nem értjük az Istennek, meg sok-sok parancsát, meg kérését, meg kegyelmét, mert nem az Isten felől gondolkodunk. A másik, hogy vannak házasságra alkalmatlanok. És akkor mit jelent az, hogy házasságra alkalmatlan? Anyja méhétől itt született. Itt ennek megint két síkja van a jézusi mondandóban, van egy nagyon primér biológiai síkja, és van egy szellemi síkja. Valami olyan csonkasággal született, testileg vagy értelmileg, ami miatt alkalmatlan lesz a házasság megélésére. Vagy azért, mert meddő, vagy azért, mert értelmi fogyatékos, bármi. És van egy lelki tartalma is, hogy egész egyszerűen olyan karakterről beszélünk, aki nem működik párkapcsolatban. Nincsenek egyébként ők sokan, de vannak közöttünk olyanok, akik nem működnek jól párkapcsolatban. Szerencsés helyzetben ezek az emberek ezt viszonylag hamar felismerik magukról, és nem is próbálkoznak meg azzal, hogy párkapcsolatban működjenek. Szerencsétlen helyzetekben meg emberéleteket tesznek akaratukon kívül tönkre. Tehát vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná. Itt megint benne van az, hogy azért alkalmatlan a házasságra, mert mondjuk mi tettünk vele valami olyat, ami miatt biológiai síkon alkalmatlan a házasságra. Teszem azt mondjuk eunuch, tehát hogy kasztrálták. És ugye ez az ókorban egy kicsit számarányosan véve nagyobb arányát tette ki a társadalomnak, mint ma. Ugye az etióp kincstárnok is eunuch, tehát az a görög szövegben jobban derül ki, mint a magyarból, de hogy ő azért van abban a pozícióban, mert bizonyos pozícióban csak eunuchokat raktak. De hát innentől kezdve viszont azért nem tudja az életrendet ugye betölteni a házasságban, mert a házasságnak magában kell hordoznia az élet fogantatásának az esélyét. És azért mondom azt, hogy esély és nem garancia, mert hogy az nem biztos, hogy az magától működik, hanem de az esélyét benne kell vagy hordoznia. Egy olyan embernek, akit műtétileg erre alkalmatlanná tettek, már nem lesz gyereke. Tehát, hogy mármint, hogy természetes keretek között. Tehát, hogy az emberek tettek alkalmatlanná, a másik oldala meg megint a lelkiség. Kicsináltuk. Érzelmileg lenulláztuk. Megbántottuk, tönkretettük, olyan traumákat szenvedett el gyerekkorában, kamaszkorában, teljesen mindegy, ami miatt alkalmatlan arra, hogy ő házasságban éljen. Van, aki önmagát tette alkalmatlanná a házasságra, és akkor itt ugye itt mondja Jézus, hogy a mennyeknek országáért, és akkor itt magyarázzák a katolikus testvérek azt, hogy az a celibátusnak az alap igéje, mert hogy aki cölibátust fogad, tehát papi nőtlenségben él, saját magát a házasság, az lemond a házasságról a szolgálatért. De itt Jézus egyébként nem a cölibátusról beszél. És mondom, hogy miért nem. Nem ide írtam ki? Nem ide írtam ki. Vagy nem írtam ki, csak ki akartam írni. Nem írtam ki, csak oda kiidéztem. Akkor mindjárt mondom. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelének a harmadik fejezetében, hova raktam a Bibliámat? Vittem a Bibliámat. Pál apostol a Timóteushoz írott első levél harmadik fejezetében beszél a püspökről. És ott egész izgalmas dolgokat mond el a püspökről. A püspökről, mit írtam ki, egy-öt? Jó, ezt felolvasom most a testvéreknek, csak hogy értsük, hogy Jézus miért nem beszél itt a cölibátusról. Pál apostol a következőt írja. Igaz beszéd ez. Ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen. Egy feleségű férfi. Megfontolt. Józan. Tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Továbbra is állítom azt, hogy vagy Pál apostol az eretnek, vagy Jézus nem a cölibátusról beszél. És akkor itt még mielőtt visszatérnék Jézushoz, előtte hadd menjek bele egy kicsit a cölibátusba. A cölibátus valójában a római jognak egy ilyen keszekusza hagyatéka a korai középkori egyházban. Mi a korai középkori egyháznak a problémája? Itt megint nem a katolikusokról beszélünk, az az egyház a mi egyházunk is, mert hogy onnan jövünk. Az a probléma, hogy a római jog úgy rendelkezett, hogy a pozícióhoz vagyon jár, ami azért jár, hogy a pozíció ellátható legyen, cserébe ez a vagyon, ez örökíthető. Ebből kifolyólag sok esetben egyébként a pozíciók családon belül megismétlődtek újra és újra. Itt ugye ők a konzuloknak, a hadvezéreknek, a különböző szenátusi tagoknak adtak vagyont azért, hogy annak a bevételeiből ő államférfiként is tevékenykedjen. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy valahol így ágyaztak meg a korrupció kikerülésének, meg így teremtették meg a korrupció európai fogalmát. Egyszerre. Mert hogy az volt az alapkoncepció, hogyha jól megvan fizetve állami pénzen, akkor már, ha megvan telítve az ő pénztárcája, akkor nem fog ezzel visszaélni, és egyébként elvárható tőle, mint a felső 10 000 tagjától, hogy akkor az állami funkcióját anyagilag fedezze. Ez ugye azt is jelentette a rómaiaknál, hogy bizonyos helyzetekben akkor a katonákat fel kellett fegyverezni saját pénzből. Az embereknek az ellátmányt biztosítani kellett saját pénzből, az utakat, a különböző infrastruktúrát meg kellett építeni a saját vagyonából, de cserébe tényleg rettenetesen jó volt tartva az átlaghoz képest, tehát volt miből. Na most, mi a kora középkori egyháznak a problémája ezzel? Hát mi is átvesszük a római jogból azt, hogy hát akkor a püspökséghez vagyon jár, püspök házasságban él, van neki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gyereke, és az a római jog alapján akkor innentől kezdve a püspöki vagyon az kikerül az egyházból, a püspök családjához, amit a gyerekei örökölnek, római jog szerint arányosítva, és nem biztos, hogy ők utána egyházi szolgálatot fognak tenni. Mert az, hogy valaki püspök volt, vagy valaki pap volt, az egyáltalán nem garantálta azt, hogy a gyereke is az lesz. Tehát kikerül az egyházi vagyon, ami az egyház fenntartására keletkezik eredendően, meg zárójelben kezdem, hogy közadakozásból, részben közadakozásból, részben pedig birodalmi ajándékokból, meg kegyúri ajándékokból keletkezik, kikerül az egyházon kívülre, ami miatt fellép az a probléma, hogy az egyház bizonyos működéseket nem tud fedezni. Például a kokáért a templomokat nem tudja ellátni, az irgalmasságnak a szociális intézményeit nem tudja egyébként gyakorolni, mert ilyen egyébként volt a kora középkorban is, csak nem úgy hívták, hogy kórház, hanem úgy hívták, hogy ispotály. Tehát egy csomó olyan probléma jelentkezik ebből, ami már erkölcsi és etikai probléma, és akkor mi a huszárvágás? Na, hát megoldjuk a problémát. Ha a papnak nem lehet felesége, akkor nem lehet neki törvényes gyereke. A hangsúlya törvényesen van. Mert a cölibátus az nőtlenség, nem szüzességi fogadalom. Az külön van. Nem lehet neki törvényes gyereke. Ha nincs neki törvényes gyereke, akkor nem öröklik az egyházi vagyont, hát akkor megvan oldva a probléma. És így bevezetjük a cölibátust valamikor, nem akarok butaságot mondani, emlékeim szerint 6-7. Század környékén, és azóta pedig velünk van. Holott. Itt, amikor Jézus arról beszél, hogy valaki saját magát a mennyeknek országáért alkalmatlanná teszi a házasságra, ott arról beszél, hogyha van egy olyan szolgálatom, ez lehet egyébként papi szolgálat, félreértés ne essék, ami mellett én nem tudok a házasság életrendjében teljes értékű férfiként vagy nőként funkcionálni, akkor önként lemondok a házasság életrendjéről, de nem kényszerítve. Ez lehet papi szolgálat, de közel sem feltétlenül csak ez. Itt egy picit az én szerény meggondolásaim szerint Jézus egy picit a saját szolgálatáról is beszél, hogy ő mindenben azonos, és emberré lesz azért, hogy bennünket meg tudjon váltani. A házasságot viszont mégis mellőzi, és nem azért, mert tőle az Isten ezt várja, vagy mert ez kötelező, hanem azért, mert akkor a feladatára nem fog tudni fókuszálni. Ő hiába Isten ember, hogyha az embernek kedvez ebben a helyzetben, akkor az isteni megváltás sínlik meg. És ezért egy picit azt gondolom, hogy Jézus itt a saját szolgálatáról is beszél, hogy az ő szolgálata például egy olyan szolgálat, amivel nem fér össze a házasság. De lehet itt még egy csomó ilyet mondani, nem tudom. Tehát, hogy amikor az ember azt érzi, hogy kap az Istentől egy elhívást egy konkrét szolgálatra, ami mellett egész egyszerűen nem marad idő, energia arra, hogy egy kapcsolatot, egy családot minőségben az ember építsen, akkor tegye magát alkalmatlanná arra a szolgálat, amiatt a szolgálat miatt, amit az Istentől kap. Ha az idős gondozás, a beteg gondozás, ha ázsiai misszió, ha papi szolgálat, akkor papi szolgálat. De hogy ezt mindenki mérlegelje maga, meg mindenki lássa a saját dimenziójában, hogy ez a szolgálat, amit az Isten a vállára helyez, meg amit ő az Istentől kap, az kéri-e ezt tőle, vagy sem. És a cölibátus evangélikus kritikájához visszakanyarodva még egy picit csak annyit, hogy ugye a cölibátussal van egy olyan óriási probléma, hogy aki ugye azt nem fogadja, az nem végezhet papi szolgálatot a középkori egyházban, római katolikus testvéreknél a mai napig. Illetve diakonus lehet, házas ember, de hogy plébános tehát pap nem lehet. És ezzel az a baj, hogy egyébként egy csomó mindenkit kizárunk emberi jogi megfontolásból, vagy egy emberi jogi megoldásból, a szolgálatból úgy, hogy ezt egyébként nem az Isten kérte tőlünk. Mindemellett azt gondolom, hogy a cölibátust egyébként opcionálisan lehetővé kell tenni minden szolgálati nemben. A kereszténységen belül legyen az lelkészi szolgálat, legyen az diakonisszai szolgálat. Ma már nincsenek Magyarországon sajnos diakonisszák túl sokan. Az a kevés is, aki van többnyire idős otthonban. De hogy ők például egy cölibátusban élő evangélikus szerzetesrend, akik nem feltétlenül a házasságkötés helyet léptek ide be, mert sokan voltak olyanok, akik özvegyen maradtak és elmentek diakonisszának, de onnantól kezdve, hogy ő a rendhez tartozott, illetve a diakonisszák között élt, ő a szolgálatát feltette a diakonissza szolgálatra, és nem házasodott újra. Voltak közöttük olyanok is, akik eleve már annak készültek, voltak Magyarországon diakonisszák által fenntartott leány intézmények még a háború előtt, és ott sok diakonisszát ki is neveltek, aki effektíve diakonisszának ment. Ha úgy tetszik, ez gyakorlatilag az evangélikus apácaság, De hogy nem kötelező a cölibátus, vagy nem kényszerként van a cölibátus, hanem önként való vállalásként.